Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istenek ígéjét, amely által szól hozzánk a mi örökkévaló Úrunk, és keresi a mi szívünket ezen a mai vasárnap délelőttön. Azzal az igével, amit írva találunk, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 22. részének 17-től a 21-ig terjedő versekben. Istennek szent ígéjét az apostolok cselekedeteiről írott könyv 22. részének 17-től a 21-ig terjedő versekből olvasom, kérlek hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. Történt azután, hogy visszatértem Jeruzsálembe, és a templomban imádkoztam. Révületbe estem, és láttam őt, aki ezt mondta nekem: siess, és menj ki hamar Jeruzsálemből, mert nem fogadják el a rólam szóló bizonyságtételedet. Én így szóltam: Uram, ők tudják, hogy én voltam az, aki börtönbe vetettem a zsinagógáról zsinagógára járva, megverettem a benned hívőket. Amikor pedig kiontották Istvánnak, a te vértanúdnak a vérét, magam is ott álltam, helyeseltem az ő megölését, és őriztem azoknak a ruháját, akik megölték. De ő azt mondta nekem: eredj el, mert én messze küldelek téged a népek közé. Eddig az írott ige. Krisztusban, szeretett testvérek, az emberek, akik érdeklődnek valamennyire az Isten ügye iránt, ebben a világban két szélsőségbe szoktak beleesni, vagy legalábbis nagyon sokan az emberek közül, az egyházzal, mint a, így mondjam, Krisztus földi testével, ahogy teológiailag, vagy Krisztus testével, ahogy teológiailag fogalmazzuk, az Isten földi megjelenésével, az Anya Szent Egyházzal kapcsolatban. Az egyik az, amikor az emberek azt gondolják, hogy velük kezdődik az egyház, velük kezdődött az egyház, és velük be is fog fejeződni. Ők annyira fontosak, hogy ők, ha nem lesznek, akkor az egyház sem lesz többi. Véget is ér majd ő velük, mert velük valami új kezdődött. A másik szélsőség pedig az, amikor emberek azt gondolják, hogy ők nem fontosak az egyház számára. Van az egyház, az az elvont valami papokkal, meg ott néhány komolyan vevő hívőkkel is. Amikor valamennyire szükségünk van, akkor, vagy szükségük van, akkor elmennek az egyházi közösségbe. De amúgy nem fontos az egész, mert ők maguk se fontosak, hát ott vannak, akik intézik az egyház dolgait. Aztán, ha valamikor szükségünk van, akkor oda megyünk, és ott vagyunk. Úgy is jelentkezik az ember, ha valami fontos történik az életében. Pedig testvéreim, a jó kapcsolat az Istennel, és ezzel együtt ugye látható módon az egyházzal, éppen ennek a kettőnek a keveredése, azt is mondhatnám, hogy az a lelki egyensúly, amiben az ember úgy van benne egy hagyományban, hogy, vagy úgy van benne, inkább mondanám, nem csak egy hagyományban, hanem egy történelmi folyamatban, hogy tudja azt, hogy nem vele kezdődött az egyház, és nem is vele fog befejeződni. A másik oldalon pedig tudja azt, hogy ő személyesen, és az ő családja, az ő szerettei fontosak annyira, hogy jelen legyenek, hogy számon tartsák önmaguk számára az egyházat, és az egyház, az Isten népe is számon tartsa őket. Tudjátok, kik hiányoznak a templomból? Most emberi módon szólok. Azok, akiknek az arcát ismerem, mert sokszor itt vannak. Mert ha hiányoznak, akkor tudjuk, hogy hiányoznak. Tudjátok, egy asztal mellől a családból azok hiányoznak, akik nem jönnek le és nem ülnek le az ünnepi asztal mellé. És azért hiányoznak, mert szeretjük, mert ott kellene lenniük az asztalnál. De azoknak, akiknek távoli és elvont az egyház is, hogy így mondjam, ahogy szokták mondani egy kicsit humorosan, hogy évente, illetve nem évente, hanem minden másodnapján jelen vannak a templomban, karácsony másodnapján, meg húsvét másodnapján. Szóval az ismeretlen arcok, ők nehezebben. Mert az ember, aki az Istennel közösségre lép, vagy ott van az isteni közösségben, az beleáll egy örökségbe. Adatik. Amikor megkereszteltek mindannyiunkat valahol itt a Kárpát-medencében, lehet, hogy ebben az országban, lehet, hogy valahol a határon túl, akkor mi kaptunk egy örökséget. Nem választottuk, azt úgy adták meg. És ez az örökség a miénk, és amikor konfirmáltunk, akkor erről bizonyságot is tettünk. Azt is mondhatnám, hogy akkor tudatosult, vagy kellene tudatosuljon ez a bizonyosság, mert ebben vállalja az ember, hogy amit tesz, és tenni fog majd valamikor az Istenért ebben a világban, az belesimul abba a nagy történetbe, ami valahol, valamikor elkezdődött az ősökkel. Épp most, hogy volt a hittanos tanév záró, elhoztam a premontrei gimnazistákat az utolsó órák, egy utolsó előtti órát azzal, vagy az volt a témája, hogy elsétáltunk ide minden csoporttal külön, és körbevittem őket. Lehet, hogy sokan, akik templomba járnak, régóta sem tudják, megmutattam nekik a kis résztáblácskákat a padokban, és belevésve ott a márvány lapokba azoknak a nevét, akik építették ezt a templomot Trianon után. És elmondtam, gyerekek, nem velünk kezdődik az egyház. Gazdag embereknek a nevét nem jegyezték fel sehol, nézzétek meg azok, akik mindenüket az Istennek adták, itt vannak. Beleállunk egy folyamatba. És így vagyunk az Isten népe. És mi is megtesszük ebben a nemzedékben, amit ránk bíz az Isten reménység szerint, még ha nem is tökéletesen. És reménységünk is. Bizodalmunk az, hogy jön majd egy nemzedék utánunk, aki szintén felveszi ezt. De miért válik, testvéreim, olyan fontossá emberek számára a történelemben és ebben a generációban is, már sok mindent mondhatnak, de még vannak, és nem is kevesen, itt Magyarországon is, akik vállalják Jézus Krisztusnak a nevét. És beállnak ebbe az örökségbe. Miért? Mit kapnak ők ezért? Mert adakoznak az Isten ügyére. Mert fáradoznak az Isten ügyében, kétkezi munkájukkal. Mert ott vannak a közösségben, itt vannak a közösségben. Miért olyan fontos a Jézus Krisztus megismerése és az ő nevéről való bizonyságtétel, másként fogalmazok, a tanúskodás ebben a világban? Miért van az, hogy a világ, amely gyengíteni akarja ezt az Isten jelenlétet, ezzel szemben mégis vannak olyan emberek, akik vállalják és akarják a saját életükben, az övéiknek az életében, és ebben a társadalomban is, mondanám az európai mainstream-mel szemben, közösségben vállalják azt, hogy mi keresztjének vagyunk. És így élünk, és így akarunk megmaradni, és ezt szeretnénk továbbadni. Azt mondanám, és mondják sokan, elég bolondok ahhoz, hogy törődnének a maguk dolgukkal inkább, és nem azzal, hogy itten kereszténységet próbálják valamiképpen élni, megélni, ráélni erre a világra, és még beszélnek is róla. Testvéreim, hogy miért van ez? Egyetlen rövid mondattal tudok válaszolni. Azért, mert ennek az eredője nem ebben a világban van. Aki ma nem szégyel Jézus Krisztusról, megváltóról beszélni, az nem ebből a világból kapja az erőt. Sem a megbízatást, hanem a világ ellenére beszél erről. Mert Isten döntött erről, aki felismeri az ő életében Istennek ezt a döntését, az ezt az utat választja. És lehet, hogy sokkal később érik meg valamikor. Az ember életében egy korai döntés, és rájön arra, hogy micsoda áldott az az út, amit az Istennel és Istenben járt éveken, évtizedeken keresztül. És akkor az embernek nem kérdés többé, hogy mi ennek az ára. Pál apostol, akiről ezt a történetet hallottátok a Biblia rendjén és az ige hirdetésben is, egyenesen azt mondja, hogy az én életem sem drága, hogy bizonságot tegyek Jézus Krisztusról. És hogyan jut el ő eddig? Hogy ki tudja azt mondani később, nem abban a történetben, amit ma hallottatok, hogy az élete sem drága neki, hogy Jézus Krisztusról beszélhessen. Ezt meséli el egy sajátos helyzetben a mai bibliai történet, amit hallottatok. A harmadik missziói út után tér vissza Pál apostol Jeruzsálembe, és ott prédikál Krisztusról az övéi között. És mikor prédikál Jézus Krisztusról, az ezt megelőző részben olvassuk azt, hogy visszatér Jeruzsálemben, prédikál, és akkor azok, akik hallgatják, egy idő után dühösek lesznek rá, és meg akarják lincselni. És annyira felfornak a hangulatok, hogy ki kell hívni a római katonaságot, a római katonák védik, olvassátok el az ezt megelőző fejezetet, szó szerint azt csinálják, körbeveszik, tehát mint a testőrök, és felemelik a karjukra Pál apostolt, és így viszik be a jeruzsálemi várba, hogy ne üljék meg, ne lincseljék meg, ne lincselje meg a dühös tömeg. És mielőtt beérnének, azt kéri a római ezredestől, hogy hadd szólhasson ahhoz a tömeghez, amelyik őt meg akarta ölni. És akkor kezdi el és mondja azt a beszédet, amit itt most hallottatok a bibliaolvasás rendjén. Elmondja az ő életét, származását, hol született, és hogy itt Jeruzsálemben nőtt fel, kora leghíresebb rabbiánál tanult, farizeus volt. És ő is pontosan úgy érzett és úgy hitt, ahogy mondja nekik, ahogy ti most velem szembe vagytok. Ugyanezt hittem, ugyanezt éltem, ugyanígy gondolkodtam, sőt így is cselekedtem, a főpapok is tanúk erre, mert én voltam az, aki üldöztem a keresztényeket, elmentem értük Damaszkuszba, én voltam, aki az első vértanúnak a kivégzésekor ott álltam és őriztem a ruháját, meg voltam győződve, hogy az életem a magam hite szerint a legtökéletesebb mederbe megy. Egy voltam közületek, mondja Pál apostol, provinciában született, fővárosba került, vallásos közegben nevelkedett, így mondja a harmadik versben, aki rajongtam az Istenért. És ebben a rajongásban tudtam szépen hűlölni. Úgy szerettem, ahogy tanítottak, úgy gyűlöltem, ahogy tanítottak, nem volt ő istentelen korábbi életében, sőt, nagyon vallásos ember volt, csak az ő vallásossága mindig a saját vallásosságának a bizonyítására szolgált. Önmagának kellett mindig bizonyítania, hogy ő milyen jó hívő ember, beállt a tömegbe, és mikor kellett, akkor tette azt, amit úgy gondolta, hogy a legjobb. Tudjátok, testvéreim, ez az a én jó hívő vagyok a magam módján tudat. És ezt meg is mutatom, mikor, vannak ilyen pillanatok az életben, és akkor ezt demonstrálom kifelé a világnak. És ezt meg is mutatja az ember, a világ számára is megmutatja, és önmaga számára is olyan lelki megnyugvás, hogy igazolni tudja, hogy milyen jó vallásos ember vagyok. Bármit is mondanak. És ebben a vallásos tudatban éldegélt volna egészen élete végéig, ha nem lép be valaki egy nagy fényességben, az ő életébe. És azt mondja, hogy ez akkor volt, amikor ő ment Damaszkusz felé, oda is azért ment, hogy összefogdosson ott keresztényeket, Krisztus követőket, és Jeruzsálembe vigye, hogy bíróság elé állítsák, és elítéljék őket. És ott a damaszkuszi úton egy hatalmas fény fogja őt körül, és egy hang megkérdezi, hogy Saul, Saul, miért üldözölte engem? És nagyon szép, amit leír a Biblia, ezt kétszer írja le az apostolok cselekedeteiről írott könyv a 9. fejezetben, és itt a 22. fejezetben, itt a Pál apostolnak a személyes elbeszélésében. És azt mondja, hogy akik vele voltak, azok látták a fényességet, de a hangot nem hallották, nem értették, hogy mit mond neki. De ő hallotta személyesen ezt a hangot ebben a fényességben, hiszen az a fényben megjelenő valaki nem más volt, mint akiről később Anániás, aki őt fogadja bent Damaszkuszban, azt mondja, hogy az igaz, aki megjelent neked, a mennyei Krisztus. És egyetlen kérdést kell megválaszolni a mennyei Krisztus jelenlétében. Saul, miért? Te miért teszed azt, amit teszel? Válaszold meg ezt az életedben. Miért élsz úgy, hogy magadat tökéletes embernek tudod, és közben meg gyűlölsz másokat? Miért van az, hogy azt gondolod, hogy legtökéletesebben éled a kapcsolatot Istennel, és közben nem szereted azokat, akik Istent szeretik? Testvéreim, az ember életében ez a kérdés egyszer úgy jön személyesen. Miért? Nem csak az, hogy miért éltél, és miért úgy éltél, és miért tettél dolgokat, ezeket is az ember időnként, ha már elég öreg és bölcs, akkor felszokta tenni magának. Miért? Miért élsz most? És miért élsz úgy, ahogy élsz? Mert mondja neki a fényben megjelenő mennyei Krisztus, az Atya már rég döntött felőled. Az Isten elhívott téged, és később Pál apostol felismeri ezt az életében. Ezért mondom, hogy van, amikor az ember később ismeri fel egész születésétől fogva való elválasztottságát. Pál apostol is azt mondja, engem az anyám méhétől elválasztott már Krisztus, csak én ezt nem tudta. És életének egy jó részét leéli enélkül. És mégis van aztán egy találkozás, egy gyönyörű találkozás, van egy pont, ahol felismeri ezt, hogy egyedül csak benne van üdvösség. És ezt az üdvösséget ő attól kezdve nem akarja elveszíteni. És későbbi életében, amikor elindul az apostoli munkájára, és ezt az említett három missziói utat végigjárja a korabeli Kis-Ázsiában, aztán ő az, aki áthozza a pogányok közé Európába is az evangéliumot. Később lassan, sok szenvedésben, örömben, emberi kapcsolatban érik olyan életté, apostoli szolgálattá az ő élete, amit mi ma ismerünk. Aminek áldása itt van 2000 esztendő után is közöttünk, immár nem csak az európai kontinensen, hanem szerte a világban. És emberileg nézve a pogányvilág misszionálása Pál apostollal kezdődött. De mikor ő vall önmaga életéről, és visszafordulott a jeruzsálemi várnak a kapujából, és elkezd héberül beszélni, anyanyelvükön azoknak, akik hallgatják, akkor azt mondja, hogy én ugyanannak az Istennek a hűséges gyermeke vagyok, aki Ábrahámban, Izsákban, Jákobban megjelent. Én nem szakadtam el attól az Istentől, de Jézus Krisztusban felismertem az üdvösséget. És én már egy más minőségű kapcsolatban vagyok közösségben ebben az Istennel. És itt jön vissza, testvéreim, amit az igehirdetés elején mondtam, hogy nem Pál apostollal kezdődött még az egyház sem, az egyház Krisztussal kezdődött. Öröktől fogva volt, Krisztusban megjelent. És ő ezt tudja. Hanem amikor Krisztusban felismeri, hogy neki a sajátjai között nincsen küldetés, ezt hallottátok. Hiszen mikor bemegy, azt mondja, révületbe, bement a templomba utána, révületbe esett. Vagyis lelkileg, látomásban együtt volt Krisztussal, akkor azt mondja, hogy neked nem a te néped között van tennivalót, hanem menj el más népek közé. Mert én messze küldelek téged népek közé. Mert az embernek mindig van szolgálata, testvéreim, csak ezt a szolgálatot meg kell találni. És itt vonom bele a másik szálat. Minden, hogy így mondjam, egyszerű gyülekezeti tagnak van szolgálata egy gyülekezetben, csak ezt a szolgálatot meg kell találni. Mindenkire szükség van. Ahogy egy testen nem mohatjuk, és ezt megint a Bibliából veszem a képet, hogy kis ujjamra nincs szükségem, mert ritkán használom. Vagy a hajamra nincs szükségem, mert úgyis meg lehet nélküle lenni. A gyülekezetben a legkisebb, minden egyes emberre szükség van. És minden egyes embernek van lehetősége a szolgálatra. Mert Krisztus mindenkiért jött. Még azokért is, akik nem hallottak róla, hogy Pál apostol sem hallott róla mindaddig, ameddig nem jelent meg neki fényben a mennyei Krisztus. És még valami van, amit a vége felé szeretnék mondani, testvéreim, itt ebben az igében. Az az, hogy mikor Pál megvakulott a damaszkuszi úton, és bemegy a városba, akkor egy Anániás nevű keresztény ember fogadja. Nem tudunk sokat róla. Csak annyi, hogy nyitott az élete, és egy messziről jött vak embert fogad ott. Azt is mondhatnám, hogy ő a névtelen kicsi keresztjén, aki mégis hordozza ott a nagy Damaszkusz városában a Krisztus jelenlétét. De ő ott a Szentlélek áldott eszköze, hogy akik Krisztust keresik, azok találkozhassanak vele. Mert ő ezt mondta, atyáink Istene választott ki téged, mondja Anániás Pál apostolnak, hogy megismerd az ő akaratát, meglásd az igazat, és hangot hallj az ő ajkáról, mert az ő tanúja leszel minden ember előtt arról, amiket láttál és hallottál. Hogyan megy az Isten népe? Úgy, ha bevonza Krisztus az embert, ha van közösség, és ebben a közösségben vannak olyanok, akik szeretettel fogadják azokat, akik kívülről, talán vakon, lelkileg vakon érkeznek, de mégis megtapasztalják azt a szeretetet, amit a Krisztushoz tartozók tudnak adni. Azt kívánom, hogy ti legyetek egy ilyen Anániás a magatok helyén, mert ez a ti szolgálati lehetőségetek. Amen. Kimondhatatlan és megfoghatatlan az a szeretet, illetve az a viszonyulás, amit mi kegyelemként ismerünk. Ahogy az első pillanatra megfoghatatlan volt Saulnak az életében ott a damaszkuszi úton, és mégis ez volt, ami őt aztán Pál apostollá tette, úgy nagyon sokszor a mi életünkben is évekig, évtizedekig megfoghatatlan a te jelenléted, örökkévaló Istenünk, fiad Jézus Krisztusban. És aztán egyszer lángban vagy sötétben, magasságban vagy mélységben, közösségben vagy a magán csendjében felsejlik ennek a titoknak a mélysége. És jó nekünk tudni, hogy ez megadatik. Ez nem tőlünk van. Te elválasztottál, magadnak hívtál, születésünktől fogva, mikor megkereszteltek, elpecsételtél erre a szent közösségre, De szükség van arra, hogy az ember felismerje tudatosan, felnőttként, és vállalja ezt a szeretetet és ezt az elköteleződést. És akkor ez lesz erő a sírásban, fájdalomban, gyászban, örömben, sikerekben, mindig helyén tartja az életet. Ezért is áldunk, hogy ezt a gyönyört megadod a te gyermekeidnek. Imádkozunk te hozzád egy nagy családért, két gyermekért, édesanyjuk elvesztése miatt, unokákért, közeli távoli rokonokért. Áldunk az emlékekért, és hálával tesszük eléd mindazt, amit adtál abban, akit itt a Földön szerettünk és szerethettünk. Imádkozunk te hozzád azokért a gyermekekért, akik szabadságra mentek, olyan szabadságra menjenek családjaikkal együtt, hogy ne szakadjanak el tőled, hanem maradjanak a te közösségedben. Idős testvéreinkért is imádkozunk. Őrizd meg őket. Imádkozunk azokért, akiket megvisel az időnek a szélsősége, hogy megmaradhassunk kegyelmed szerint. Imádkozunk azokért, akik még mindig betegek, vagy beleesnek a betegségbe. Őrizd meg minket, őrizd meg országunkat, hogy újabb hullám jöjjön. Tarts meg minket kegyelmedben és szeretetedben. Tartsd meg a felelősségérzetünket egymás iránt. Áld meg minket örömökkel, ajándékozz meg gazdagságoddal azokat a családokat, akik gyermekeikkel együtt eljöttek ma ide, hogy szövetségedből indulhassanak haza. És fogadd el azt, amit csöndben elé teszünk, hallgass meg fiadért a Krisztusért. Mennyei jó atyánk. Amen.